Kedves hallgatom! Eszter könyve 4. részének 15., 16. és 17. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne ígyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal. Aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát vesszek el. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Ezek egy nemes lelkű asszony szavai. Megmondja Mordokajnak, hogy gyűjtsön össze minden zsidót a városban böjtölésre. Eszter pedig szolgáló leányaival ugyanezt teszi a palotában. Aztán a királyhoz fordul segítségért, és kész meghalni is, ha szükséges. Megint megfigyelhetjük, hogy semmit nem mondanak az imádságról. Miért nem imádkozik a királyné? Mert kikerült Isten akaratából. Miért nem imádkoznak a zsidók? Ők is kikerültek Isten akaratából. Amikor Jónás a hajóban menekült Istentől, akkor nem imádkozott. Nehéz imádkozni, amikor kívül vagyunk Isten akaratán. Lehetséges, hogy egyes zsidók imádkoztak, de ezt egyáltalán nem említi az írás. Eszter döntése abban a tekintetben, hogy a király elé járul, nagyon bátor cselekedet. De van egy még bátrabb személy is. Ő elhagyta a mennyet, lejött a földre, és magára vette emberi testünket. Nem mondta, ha elveszek, hát elveszek. Ezt mondta. Azért jöttem, hogy életem adjam váltságul sokakért. Máté evangéliuma, 20. rész, 28. vers. 3 nap múlva királynői ruhába öltözött Eszter, és megállt a királyi palota belső udvarán, szemben a királyi palotával. A király pedig királyi trónján ült a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. Eszter könyve, 5. rész, 1. vers. A király a palota bejáratával szemben levő királyi trónusán ült. Körülötte voltak udvaroncai, finom ruhákba öltözve. Képzeljük el a színpompát. Ráadásul ott voltak a kárpitok, díszítések, szőnyegek, arany, ezüst és márvány díszítések a trónteremben. A király valószínűleg állami ügyeket intézett, amikor Eszter belépett az udvarba, talán egy oszlop mögül, és megállt előtte királynéi öltönyében. Meg akarom mondani, hogy Eszter továbbra is gyönyörűen nézett ki. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a király a kezében levő aranypálcát. Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét. Eszter könyve, 5. rész, 2. vers. Eszter felkészült a király előtti megjelenésre. Emlékszel rá, hogy amikor először ment a király elé, és megnyerte a szépségversenyt, akkor nem kíván semmilyen különös öltözéket vagy más kelléket, amit a többi lány megkívánt. Természetes szépségével nyerte meg a versenyt, és a király beleszeretett. De ezúttal biztos vagyok benne, hogy nagyon sok időt töltött ruházatának előkészítésével. Azt olvassuk, hogy királynői ruhába öltözött, ami azt jelenti, hogy a lehető legszebb öltönyét vette magára. Ez azt jelentette, hogy a lehető legszebbnek akart kinézni. Valójában, ha az utca nyelvét használhatom, akkor azt mondom, hogy a király szeme majdnem kiesett, amint megpillantotta, annyira gyönyörű volt a királyné. A királyné belépett a királyi udvarba és várt. Ez bizonyára drámai pillanat volt, és a király rátekintett. A kérdés ez, Kinyújtja-e Eszter felé a kezében levő aranypálcát, vagy nem? Ebben a pillanatban bizonyára imádkozott ez a héber asszony. Jól lehet, erről nincs följegyzés. Föl kellett ismernie tehetetlenségét és segítségre szorultságát. Akkor a király kinyújtotta felé az aranypálcát, és valószínűleg rámosolygott. Aztán Eszter tovább ment, és megérintette a királyi pálcát, ami annak a kornak a szokásaihoz tartozott. Milyen megrendítő ez a kép! Ebben a könyvben hangoztattam már a médek és perzsák törvényét, és összehasonlítottam Isten törvényével. Isten törvénye ezt mondja: az a lélek, aki vétkezik, meghal. Barátom, ezt Isten sohasem változtatta meg. Ez ma is éppen úgy igaz, mint bármikor ezelőtt. Ez Isten törvénye. Ezért megváltoztathatatlan. Nem tudja megváltoztatni anélkül, hogy jellemét is meg ne változtatná. Van a történetnek egy másik oldala is. Látjuk, hogy amikor a király kinyújtja pálcáját Eszter királyné felé, akkor megmenti Eszter életét. Hadd mondjam neked, hogy Isten ma kinyújtja aranypálcáját az emberiség felé. Igaz, mindenki vétkezett és szűkölködik Isten dicsősége nélkül. Igaz, hogy halottak vagyunk vétkeinkben és bűneinkben. Igaz, hogy amelyik lélek vétkezik, annak kell meghalnia. De láthatod, hogy a mi Istenünk felülbírálhatja ezt a félelmetes törvényt, és a világon az egyetlen mód arra, hogy ezt tegye, hogy lejön saját maga erre a földre, és fölveszi bűneinket, megfizeti azok büntetését, mert a bűnt nem lehetett eltörölni a múltban, mint ahogy ma sem törölhető el. Amikor Isten megváltott téged, barátom, akkor ezt azért tehette, mert valaki más fizetett a bűneidért. Ő helyettesítő halált halt a kereszten érted és értem. Ennek következményeként Isten kinyújtja a kegyelem királyi pálcáját a föld felé, és ezt mondja mindenkinek: hozzám jöhettek, megérinthetitek a kegyelem királyi pálcáját, üdvösséget kaphattok tőlem. Most Eszter a király jelenlétébe léphet, és a király azonnal felismeri, hogy a királyné sohasem tett volna ilyen erőfeszítést, ha vészhelyzet nem alakult volna ki. A király megkérdezte tőle: mi járatban vagy, Eszter királyné? Mit kívánsz? Még ha országon felét is megkapod. Eszter könyve, 5. rész, 3. vers. Tudja a király, hogy Eszter nem járult volna hozzá jelentéktelen probléma miatt. Tudja, hogy nem azért ment elébe, hogy pénzt kérjen egy új kalapra, vagy hogy menjenek ki a közeli étterembe vacsorára. Tudja, hogy valami aggasztja és zavarja a királynét. Látja, hogy remeg, és nagyon el van keseredve. Azt akarja, hogy megnyugodjék, és ezért így szól hozzá: mit kívánsz? Még ha országon felét is megkapod. Ez nem üres kifejezés. Hogy nyugodtan érezze magát, átad neki egy üres csekket, és kéri, hogy töltse ki. Eszter így válaszolt: ha jónak látja a király, jöjjön el ma Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítettem. Eszter könyve, 5. rész, 4. vers. Eszter nem teszi azonnal ismerté kérését. Egyszerűen meghívja a királyt egy vacsorára, és kéri, hogy legyen ott Hámán is. Azt akarja, hogy legyen jelen Hámán, amikor a királlyal ismerteti, hogy Hámán követelése nem csak a zsidók, hanem az ő halálát is követeli. Eszter bátor lépést tett. Tudta, hogy egyedül ő segíthet népén. Végül is Isten az ő gondviseléséből helyezte őt ebbe a pozícióba. Biztos vagyok abban, hogy Eszter sohasem mondta, hogy Isten akaratából volt ott. Valójában még csak nem is említi Isten nevét. De a király jelenlétébe megy, tudva, hogy esetleg ez a halálához vezet. A kocka el van vetve. Barátom, mindnyájunknak meg kell állnunk egy napon a királyok királya előtt. Minden hívő elébe áll, hogy meglássa, milyen jutalmat kap tőle. Ez Krisztus ítélő széke, görögül, béma. Van egy másik ítélet is, ahol csak az elveszettek jelennek meg. Az lesz a nagy fehér trón ítélete, ahol cselekedeteik szerint kapnak ítéletet. Amint a király fölemelte kormánypálcáját Eszterre, Eszter odalépett hozzá és megérintette. Isten a kegyelem királyi pálcáját tartja felénk ma, és kér minket, hogy menjünk hozzá és hitáltal érintsük meg, és fogadjuk el ajánlatát. Ő nem azért kegyelmes hozzánk, mert szépek vagyunk. Mi nem vagyunk szépek egyáltalán, főként belsőleg. A bűn az emberi szívből származik. Sokat hallunk arról a tényről, hogy törődnünk kell a környezet szennyeződéssel, és ezt én is támogatom, de ott akarom kezdeni, ahol a baj gyökere van, az emberi szívnél. Isten kinyújtja mindenki felé kormánypálcáját, aki elfogadja fiát, az Úr Jézus Krisztust. A király ezt mondta, siessetek Hámánért, hogy teljesítsük, amit Eszter mondott. Azután a király Hámánnal együtt elment a lakomára, amelyet Eszter készített. Eszter könyve, 5. rész, 5. vers. Láthatod, hogy a király miként érzett e vers szerint. Ezt mondta, mondjátok meg Hámánnak, hogy Eszter meghívta őt a vacsorára, és el kell jönnie, ahogy Eszter mondta. A király nagyon jóindulatú volt Hámán iránt. Miniszterelnökké tette. Hámánnak átadta gyűrűjét, és engedte, hogy teljesedjék minden kívánsága, amikor a zsidók megölésére összeesküdött. Amikor aztán Eszter királynő lépett a színre, Hámán háttérbe szorult. Eszter a királyné. Ezért valóban kedvező megvilágításba kerül. A király és Hámán elmegy a lakomára, amit Eszter készített. Borívás közben így szólt a király Eszterhez. Mit kérsz? Megkapod. Mit kívánsz? Még ha az ország felét is meg lesz. Eszter könyve, 5. rész, 6. vers. A lakoma idején nyilvánvalóan ideges Eszter, és a király láthatta, hogy valami mélyen bántja. Megkérdezi, mi a kérése? És felajánlja neki még országának a felét is. Amint láttuk, ez az ismétlődő kifejezés azt jelenti, hogy bármit kérhet, amit akar. A király látja a királyné idegességét, és átadja neki a kitöltetlen csekket. Itt tanulságot találunk. Isten az Úr Jézus Krisztus által egy üres csekket adott át nekünk. Pál ezt mondja a Filippi levél 4. részének 19. versében. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint dicsőséggel, a Krisztus Jézusban. Isten egy kitöltetlen csekket adott át, de az összeget nem írta be, jól lehet aláírta a csekket. Milyen csodálatos, hogy ilyen királyunk van. De ő több, mint király. Ő a mi megváltónk. Ő a világ megváltója. Ő kinyújtja a királyi pálcát az elveszett világ felé. Miért olyan kegyelmes ez a király és türelmes Eszter iránt? A példabeszédek könyve 21. részének 1. verse mondja. Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize. Arra vezeti, amerre akarja. Eszter esetében az Úr mozgatja a király kezét. Eszter így válaszolt. Van kérésem és kívánságom. Ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, hogy megadja kérésemet, és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítek nekik. Holnap azután megfelelek arra, amit a király mondott. Eszter könyve, 5. rész, 7. és 8. vers. Eszter még mindig nem elég bátor ahhoz, hogy kifejezze kérését a király előtt. Ezért így szól. Holnap egy másik lakomát rendezek. Csak egyszerű lakoma volt ma, de holnap jöjjetek vissza, és igazi lakomát csapok. Akkor majd tudatom kérésemet a királlyal. Láthatod, hogy félelem van a királyné szívében. Semmi más nem kellett tennie ezen a lakomán a királynak és Hámánnak, csak el kellett fogyasztani a felszolgált ételeket, és aztán távozhattak. Azon a napon Hámán örömmel és jókedvűen távozott. De meglátta Hámán a király kapujában Mordokajt, aki nem kelt fel előtte, és nem rettegett tőle. Azért elöntötte Hámánt a méreg Mordokaj miatt. Eszter könyve, 5. rész, 9. vers. Hámán nagyon boldogan hagyta el a lakomát azért, mert csak ő volt a király és a királyné vendége. Önérzete nagyon megnövekedett. Olyan előkelő pozícióba került, hogy egyedül őt hívta meg másnapra egy másik lakomára a király és a királyné. Ez a szakasz illusztrálja a következőt. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Példabeszédek könyve, 16. rész, 18. vers. A görögöknek is van egy hasonló közmondásuk. Ez valahogy így hangzik. Akit az istenek el akarnak pusztítani, azokat először őrültekké teszik. Amint Hámán távozott a lakomáról, a királyság minden funkcionáriusa meghajolt előtte, Mordokaj, a bíró kivételével, aki állva maradt. Azt gondolná az ember, hogy egy Hámán pozíciójában levő ember figyelmen kívül hagyhatná egy kis Mordokaj makacságát, hogy nem hajolt meg előtte. De ezt nem akarja elfelejteni. Teljes méltatlankodásával fordul Mordokaj ellen, de fékezi magát. Azt gondolja, hogy néhány napon belül majd bosszút áll rajta. Hámán azonban erőt vett magán, és hazament. Majd magához hívatta barátait, meg feleségét, Zerest, és elsorolta nekik Hámán, hogy milyen nagy a vagyona, mennyi fia van, és hogyan emelte őt a király nagyobb méltóságra minden vezető emberénél és királyi tisztviselőjénél. Eszter könyve, 5. rész, 10. és 11. vers. Hámán bizonyára megjátsza a bolondot. Dicsekedni akar egy kicsit. Ahogy már megfigyelted, amikor valaki dicsekedni kezd, akkor rendszerint három területről beszél. Először dicsekszik gazdagságával, pénzszerzésével, aztán beszél kiváló gyermekeiről vagy unokáiról, és rendszerint dicsekszik előléptetéséről és magas rangjáról. Hámán mindhárommal büszkélkedett. Majd ezt mondta Hámán. Eszter királyné sem hívott meg mást arra a lakomára, amelyet készített, csak a királyt és engem. És holnapra is én vagyok hozzá hivatalos a királlyal együtt. Eszter könyve, 5. rész, 12. vers. Van még valami, amivel az emberek dicsekedni szoktak. Szeretnek dicsekedni azzal, hogy hogyan forgolódnak körülöttük a nők. Hámán ma a királynéval ebédel, és holnap vele vacsorázik. Hámán amellett, hogy nagyon is ember volt, gonosztevő és gazember is volt. Nem tudta, hogy mi vár rá. Jól tenné, ha visszautasítaná a királyné meghívását. De ez semmi pénzért meg nem tenné. De mindez nem elég nekem, amíg azt látom, hogy a zsidó Mordokaj a királyi udvarban van. Eszter könyve, 5. rész, 13. vers. Van egy kis légy az illatos kenőcsben. Hámán nem tud túltekinteni azon a tényen, hogy Mordokaj nem hajlik meg előtte. A pozitív oldalon számításba jöhető tények nem egyensúlyozzák a negatív oldalon levő méltatlanságot Mordokaj miatt. Valaki azt mondta, hogy egy-egy ember méretét azzal mérhetjük le, hogy mik idegesítik. Ha jelentéktelenségek idegesítenek, akkor kis ember vagy. Ha nagy kérdések miatt háborodsz fel, akkor nagy ember vagy. Barátom, téged mi szokott felzaklatni? Vajon a kicsinységek miatt szoktál háborogni? Ne engedd, hogy jelentéktelen ügyek felkavarják békességedet. Ez a kicsinség jele. Mégis legtöbbünknek be kell vallanunk, hogy a kicsinységek miatt szoktunk aggódni, ahogy olvassuk. A kisrókák összetörik a zsenge szőlőfürtöket. Hámán kisembernek bizonyult. Végül is Mordokaj csak egy bíró volt, egy kis városi bíró a királyságban. Hámán volt a miniszterelnök. Hagyja figyelmen kívül Mordokajt. De Hámán ilyet nem tesz. De mindez nem elég nekem, amíg azt látom, hogy a zsidó Mordokaj a királyi udvarban van. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy e gonosz példával szemben ott láthatom az Úr Jézus Krisztus csodálatos életét, aki megalázta magát egészen a keresztfának haláláig, és olyan nevet kapott, amely minden név fölött való, hogy nevére meghajoljon minden lény a mennyben, a földön és a föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Add, hogy ő rá tekintsek, és őt kövessem az alázatban, szelídségben és szeretetben. Amen.